Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop állandó Forma 1-es talk show-ját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok, és benne a vonal végén pedig állandó Forma 1-es szakértőnket, Méhes Károlyt üdvözöletem. Szervusz, Karesz!
Ja, jó reggelt!
Hát azért indítványoztam ezt a beszélgetést, mert ugye amikor mi befejezzük a beszélgetéseket, akkor még nyilván amit a műsorban hallottok, azután mi még erről is jó lenne beszélgetni, arról is jó lenne beszélgetni, erről is kéne csinálni műsort, arról is. Most jön ez az egyik ilyen beszélgetés, amire korábban mondtuk, hogy erről is kéne csinálni egy adást. Méghozzá én ezt azért gondoltam, én egyszer olvastam egy nagyon-nagyon jó cikket, és ez indította el tulajdonképpen a vezér hangját a fejemben, hogy egy kicsikét idézzünk múltat, és osszunk meg nagyon érdekes információkat, hogy ugye most a naptára tekintve, ugye a Forma 1-es téli szünet második felében vagyunk, és azért mondhatom ezt a második felét, mert ugye a szezon végével lezárul, és akkor onnantól egy nagyon-nagyon nagy csönd következik, és aztán egy picikét megpezsdül az élet akkor, amikor elkezdik a következő, az új szezonra készülő autókat bemutatni, és ugye az első autó, az első fecske már meg is érkezett a McLaren 2021-es autójával kapcsolatba, és igazából ezt a műsort annak szeretném szentelni, hogy véget vessünk annak a dogmának, hogy hát de a Forma 1-ben télen nem történik sose semmi. Ez nem mindig volt így. Sajnos, ugye én a nagyon friss 90-es évek elejé óta követem, én ugye rendszeres jelleggel a Forma 1-et, és vagyok hírfogyasztója ezáltal. Nekem az igazán ilyen friss emlékeim, hogy télen nem történik semmi a Forma 1-en címszó alatt. Egyetlen egy cáfolatom van, amire én emlékszem, vagyis bocsánat, kettő. Az az egyik, ez ugye a Race of Champions volt, és a másik az pedig volt egy fantasztikus kezdeményezés annó még a karácsony ünnepek környékén, Párizsban egy gokárt verseny, ahol meghívták ugye a régi Forma 1-es versenyzőket, de ezen kívül volt más is, és akkor a Karesz elkezdte mondani, mert ugye én is, ahogy mondtam, találkoztam egy nagyon jó cikkel, hogy például a 90-es évek elején, amiről nem tudtam, például Bolognában a motorsó keretében volt egy indoor effect trophy, amin a Forma 1-es csapatoknak, a mezőnynek a leghátsó fele indult el, és akkor egyszer ők is ugye nyerhettek valamit, és akkor innen jött az ötlet, és akkor te elkezdett sorolni, hogy volt ez, volt az, volt amaz, na ezt tegyük egy kicsikét tisztába, hogy tulajdonképpen, hogy sajnálom egyébként, mert manapság ugye a téli szezon az arról szól, hogy leintik az utolsó futamot, és tulajdonképpen az első autó bemutatójáig nem történik semmi, csak olyan 66212-szer lerágott gumicsontot kell elolvasni, hogy ez nyilatkozta, az azt nyilatkozta, Lewis Hamilton nem hosszabbította meg a szerződését, de meghosszabbította. Szóval most nem történik semmi, de régen ez nem így volt. Hogy menjünk időrendi sorrendbe? Kezdjük a kezdetektől, az 50-es évektől, vagy menjünk inkább vissza a friss memóriából, és utána pedig frissítsünk új információkkal?
Hát voltaképp mindegy, szerintem kezdjünk inkább a régmúlttal, mert ugye abból fejlődött aztán valamivé a Forma 1, ami ennek ma ismerjük. A legfontosabb az a része a dolognak, hogy régen majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy nem volt ilyen téli szünet, hiszen januárban már voltak versenyek. Mert amikor még voltak a dél-amerikai futamok, illetve Dél-Afrika például, azokat az ottani időjárás kisi körülmények miatt, hiszen itt nyár, illetve tavasz van akkoriban, amikor nálunk tél, meg tavasz, vagy ősz, akkor rendezték a futamokat olyannyira, hogy például 1968-ban, január 1-én rögtön volt egy futam Dél-Afrikában, tehát elég jó kezdődött az év hogy úgy mondjam, a Forma 1 rajongóknak és a csapatoknak egyaránt, és ez egy nagyon fontos verseny volt abból a szempontból, hogy a legendás Jim Clark utolsó Forma 1-es futamán indult, amit meg is nyert. Ez volt az ő 25. győzelme annak idején, ami azért volt különösen érdekes, mert ezzel döntötte meg az akkor sokáig megdönthetetlennek tűnt Juan Manuel Fangio legtöbb győzelemről szóló rekordját, ami 24 volt, és akkor Clarknak ezáltal lett 25, és aztán szegény 3 hónappal később egy teljesen jelentéktelen Forma 2-es futamon meghalt. De ez már egy másik történet, tehát csak az a lényeg, hogy voltaképpen szép lassan elkezdődött a szezon januárban. Hát én ilyen 76-77-ben kezdtem el nézni a Forma 1-et, akkor az úgy nézett ki, hogy januárban lement az argentin és a brazil nagydíj, ami hát önmagában ugyan nagyon érdekes volt. Érdekes, az is jellemző azért erre az időszakra, például 70-es, 80-as években is még sokáig, ezekre az első futamokra, mert ugye nagyon hamar voltak, még nem készültek el az új autók. Tehát azokat úgy majd valamikor az év egy kicsit hátrébbi felében, mit tudom én, Long Beachben, vagy akár Európában egyszer csak előrukkoltak az új kocsikkal, és akkor szép lassan bemutogatták. Tehát nem volt ez a iszonyatos hajsza, hogy el kell készülni az első futamra, mint manapság, aminek nyilván az is oka, hogy sokkal szigorúbbak a mindenféle szabályozások, és eleve megvan adva, mindig változik valamilyen módon, még ugye idén is egy picit az új autókra vonatkozó paraméterek, és ezért építenek egy újat szinte kötelező jelleggel. Amikor lement a két dél-amerikai futam, akkor volt egy kis szünet, akkor jött a Dél-Afrika, mondjuk márciusban valamikor, aztán átmentek Long Beachbe, az egy jó néhány évig Kaliforniában volt egy amerikai verseny, és úgy áprilisra, májusra érkezett meg a Forma 1 Európába, amikor már itt ugye elkezdett tavaszodni, és jó idő volt. Tehát ez volt alapból a menetrend, de ami még szintén érdekes volt, ezeket a plusz versenyeket említetted, amire majd aztán kitérünk. Tehát volt két olyan futam, amiket mind a kettőt Angliába futották, és azt is az egyiket úgy hívták, hogy Race of Champions, illetve az International Trophy, amit az angol autóklub rendezett. Ezek gyakorlatilag komplett Forma 1-es futamok voltak. Előfordult, hogy nem mindegyik csapat indult, vagy a nagy csapatok közül csak az egyik autó indult el, de lefutottak egy teljesen Grand Prix keretek között zajló verseny, vagy Brands Hatchben, vagy Silverstone-ban. Ami nagyon érdekes, hogy hát azért Angliában ilyen március végén, április elején még azért elég cefet hideg időjárás szokott lenni. Általában a fotókon látszik, hogy a fákon még egyáltalán nincsenek levelek, és hát ugye van egy-két fénykép, azt hiszem a 74-es futamon hát ilyen enyhe hószálingózásban mérkőztek a pilóták, ami ma már teljesen elképzelhetetlen, hát el se indítanák a versenyt ilyen körülmények között, de hát mint ilyen mulatságos, szép régi emlék azért föl lehet idézni.
Említetted, hogy a 70-es években ugye kezdtek egy Dél-Amerika túrával, átmentek Dél-Afrikába, majd egy észak-amerikai kiugró, és onnan jöttek Európába. Nekem így laikus Forma 1 rajongóként azt tűnik, hogy akkor valahogy nekem ez a versenynaptár logisztikai szempontból sokkal értelmesebbnek tűnik, mint a mostani versenynaptárak, hogy itt tulajdonképpen össze-vissza ugrálnak az évben a földrészek és a kontinensek között, mint az a bizonyos szél a nadrágba, és sokszor nem értem, hogy ugye lemennek Ausztráliába, utána visszamennek a Közel-Keletre, majd elmennek a Távol-Keletre, majd jönnek Európába, majd ide mennek, majd. Tehát hogy ilyen teljesen értelmetlen varga betűket tesznek, ez akkor jól érzem, hogy akkor ez egy picit azért összeszedettebb volt ez a dolog?
Hát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindenképp, mert tényleg az volt, hogy amikor ezek a tengeren túli futamok lezajlottak és megérkeztek Európába, akkor gyakorlatilag a tavasz és a nyár az egy tömbbe így zajlott, és nem ment, tehát nem volt közben még egy kanadai futam, meg nem tudom én micsoda, hanem akkor itt, és eleve sokkal több európai futam volt, ugye meg volt svéd futam, holland futam, mit tudom én micsoda, tehát itt ezt a május eleje, mondjuk vagy Haramában, Spanyolországban, vagy Belgiumban, Zolderban kezdték az évet, akkor szépen végigmentek, ahogy azért ma is megvannak ezek a nagyon tradicionális európai futamok, a Monaco, a Franciaország, Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, és akkor nagyjából ezzel letudtuk a nyarat, és akkor megint volt egy-két távolabbi futam, ugye akkor jött a Kanada és az USA egyben, a második USA nagy díj Watkinsgenbe, illetve Montreal előtt volt Mosport, meg még egy pár pályán, és akkor a legvégére jött be a 70-es évek vége felé a japán nagydíj, ami akkoriban mindössze egy vagy kettő volt, és ezzel véget ért aztán a bajnokság. Tehát tény és való, hogy főleg ugye Eccleston az ő érájának utóbbi éveiben, utolsó 10 évében azért nagyon kiterjesztette, mindig azt mondta, hiszen ez egy világbajnokság, nem Európa bajnokság, és ezért kell koreai nagydíj, ugye csúfos vereség volt, vagy indiai nagydíj, ugye hármat futottak belőle, egy 100 millióért épült pályán. Tehát az ideát én értem mögötte, hogy erős túlkapásoknak tűnnek így utólag mindegyik, miközben Európában azért mégiscsak megvolt ennek a hagyománya, meg a fogadókészség is. Mindegy, most csak azt akartam ezzel mondani, hogy valahogy igen, ahogy jól látod, hogy jobban volt tagolva, meg értelmesebben volt az egész világbajnokság fölépítve.
Indiára meg Koreára csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy egy kicsikét értelmetlen vállalkozásnak tűnt, de a kassa legalább csengett. És igazából a végén mindig ez a lényeg.
Hát neki csengett.
Azt ugye, mondom, a dolog az úgyis arról szól, hogy aki a végén, hogy aki a széria, ott csörögjön a pénz. Aztán te kapsz a kezedbe egy lehetőséget, aztán élsz vele, ha ki tudod belőle szedni a lóvédat, kiszeded, hanem akkor meg így jártál, áll mögötted még másik hat, majd legfeljebb majd megpróbálják majd azok. Másik kérdésem, ugye mondtad, hogy a 70-es években még voltak ilyen versenyek, ami Grand Prix körülményeknek feleltek meg, akkor ezek viszont akkor ilyen Grand Prix kívüli, bajnokságon kívüli versenyek voltak ezek, igaz?
Abszolút, igen. Hát voltak éppen úgy is föl lehetett fogni őket, mivel mind a kettő az év elején volt, felváltva voltak ezek, hogy egy ilyen edzőfutam, ahol ki lehet próbálni dolgokat annak a veszélye nélkül, hogy akkor mostan elbukunk egy versenyt, és sok pontot elvesztünk, hogyha kiesik az adott pilóta. De mondom, ilyen értelemben egy kicsit félváról is vették sokszor a csapatok, mert itt történhetett meg azért olyan, hogy mondjuk egy Keke Rosberg 78-ban egy Theodor Forddal meg tudta nyerni a versenyt, mert olyanok voltak egyrészt a körülmények, másrészt nem volt feltétlenül erős a mezőny, mert nem volt ott minden pilóta. De ettől függetlenül ezeknek mégis megvolt a maguk presztízse. Nyilván jó pénzdíjak voltak mögöttem, mert ezt megszponzorálták egyrészt a szponzorok, meg az angol szövetség. Nekik ez egy jó alkalom volt arra, hogy az angol nagydíjon kívül, ami ugye hagyományosan júliusban van, egy ilyen ráhangoló futamot tartottak valamelyik pályájukon, hiszen ők magukat mindig is úgy reklámozzák, mint a motorsport hazája, ami persze valamilyen szinten igaz, de azért ezt el lehet mondani még egy pár országról.
Mennyire volt jellemző azokban az időkben arra, hogy a téli felkészülés a teszt, mint maga a csapatoknál? Vagy mikor kezdett el ez jobban divatba jönni? Ahogy emelkedett a sportba beletfektetett pénznek az aránya, jól érzem?
Már úgy érted, hogy
mikor kezdtek el? Igen, tehát mikor kezdtek el a csapatok többet teszteni? Mert én például emlékszem arra, hogy amikor mondjuk a 2000-es években egy igazán magas fokú és minőségi csata folyt a világbajnoki címért Mika Häkkinen és Mihály Schumacher között, akkor emlékszem olyan híradásokra, még így hirtelen így felrémlik a fejembe, hogy mondjuk október végén megrendezték a japán nagydíjat, ahol mit tudom én éppen a Mika megnyerte az első vagy a második világbajnoki címét, majd utána kibulizták magukat, és a következő héten szerdán már Barcelonába forgattak egy interjút Mihály Schumacherrel, aki éppen ott akkor reggel beült az autóba, és teszteltek orvérzésig. Tehát tulajdonképpen non-stop mentek akkor az autók. Tehát hogy mikor kezdett el divatba jönni az, hogy akkor amint van egy kis pénzünk és lehetőségünk és időnk, hogy akkor azt fektessük az autó fejlesztésébe, de teszt keretek között.
Ez leginkább a 90-es években harapódzott el nagyon, tehát főleg amikor aztán ugye egy ideig gumi monopóliuma volt a Goodyearnek, és akkor jött a Bridgestone, utána jött a Michelin. Ezt például a gumicégek nagyon egyrészt valószínűleg finanszírozták is, mert hát az mai napig is tudjuk, hogy a gumin ugye versenyeket lehet elbukni vagy megnyerni, pláne akkor, hogyha többféle gyártótól érkeznek a gumik, és hát próbálják a ilyen ezret másodperceket kihasználni arra, hogy valahogy a mások elé kerüljenek. Tehát a gumitesztek voltak nagyon fontosak, de igazából amíg nem volt tesztlimit, vagy ilyen borzasztó sok napot lehetett tesztelni, tehát itt nem volt olyan, hogy 50 nap. Az már ugye limitálásnak számított, hogy nem akármennyit, hanem 50 napot tesztelhetsz egy évben. Hát az azért elég sok. És igazából a csapatok erre így rá is kényszerültek, még a kis csapatok is, kétségtelen, hogy egy Minabe vagy egy Sauber azért nem tudott annyit belefetszölni, meg nem is voltak fejlesztéseik, amit nagyon kellett tesztelgetni, tehát ők tényleg a gumi meg egy-két ilyen alapvető dolog miatt utaztak el egy-két extra, de hát az biztos, hogy volt még olyan is, ugye a 90-es évek közepén már a Schumacher érában, hogy ő Monakóból az első edzésnap után, ugye ott van egy luk, mert csütörtök van Monakóban az első szabad edzés, péntek szabad, és akkor szombaton jön a harmadik szabad edzés, meg a kvalifikáció, és ő péntekre hazament Fiorano-ba, és még lenyomott ott egy pár tucat kört, hogy még pontosabban be tudják a csütörtöki adatok alapján lőni, hogy mivel induljanak aztán a szombati időmérőn. Tehát erre simán volt lehetőség, de hát nyilván ezt egy olyan csapat tudta csak megcsinálni, kinek volt egy saját tesztpályája, meg mindenféle anyagi háttere egy ilyen manőverhez, ami aztán ki is fizetődött persze.
Bevallom őszintén neked, hogy amikor rendesen megregulázták költségcsökkentés címszó alatt a csapatokat, és csak ez egy halk kitérő, hogy mindig, amikor költséget akarnak csökkenteni, akkor mindig az ellenkezőjét sikerül elérni, zárójelbe zárva. Tehát amikor ugye többek között a költségcsökkentés címszó alatt betiltották a teszteléseket, és azt mondták, hogy gyerekek, akkor rögzítjük, hogy mit tudom én, szezon előtt egyszer most ugye volt 12, aztán lett 9-6, most már ugye 3 felkészülési igen. Napnál jártunk. Én szentül meg voltam győződve arról, hogy ha valamelyik csapatnak van egy kis esze, akkor a föld alatt kiépít egy tesztpályát. De ez egyelőre még nem történt meg.
Mert vagy hát nem tudunk róla.
Hát vagy nem tudunk róla, így van ez a pontos megfogalmazás. De hát ugye nyilván ugye a csapatoknak a tesztelés az manapság nagyon fontos, hiszen aki nem fejleszt, az tulajdonképpen hátrafele halad a Forma 1-be. Így szimulációkra költik el a pénzüket, tehát az a pénz az így is úgy is el lesz költve, csak másmilyen formába. Térjünk vissza még egy kicsikét a téli, hogy télen nem történik semmi a Forma 1-be dogmának a ledöntéséhez. Említetted, hogy ez az angol felkészülési verseny, ez bajnokságon kívül volt, és aztán itt, hogy mondtad, eszembe jutott nekem valami az olvasott könyvekből, hogy a 60-as években, de majd javíts ki majd évszámilag, hogy voltak versenyszériák is, a téli, a bajnokságon. Na, Tasmán nagy, erről mesélj nekünk, légy szíves egy kicsit.
Hát ez valószínűleg ugyanúgy ugye kisütötték arra vonatkozóra. Ugye régen eleve az 50-es, 60-as, még a 70-es évek első felében is a Forma 1-es pilóták nem csak Forma 1-be indultak, hanem minden kategóriába szinte, amit el tudsz képzelni, tehát akár még ralisztak is, vagy túraautóztak, Forma 2-es futamokon indultak olyan csapatoknál, pláne ahol a Forma 1 mellett működtettek Forma 2-es csapatot, ilyen volt a Lotus, amit az előbb ugye említettem, a Jim Clark halála kapcsán. Tehát igazából majdnem minden hétvégén versenyautóban ültek, és ezt nem akarták, miért is akarták volna megszüntetni a télre, és Ausztráliába, illetve Új-Zélandon találták ki, illetve akkor működött, és aztán a Forma 1-esek is egyre inkább rátaláltak erre, ez a Tasman széria, ami hát egy-két hónapig tarthatott, most erre pontosan azért nem tudok válaszolni, hogy milyen, hány futamból állt. Ez egy jó pár versenyből állt, viszonylag egy tömbben rendezték meg, tehát nem tartott olyan hosszan nyilvánvalóan, mint maga a Forma 1-es világbajnokság, hiszen annyi szabad idejük nem volt, de ott egy néhány héten belül lezavartak pár futamot, amin részt vehettek a helyi bajnokságoknak a pilótái, akiknek ugye ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt részben, hogy a legjobbak ellen indulhattak, meg egy lehetőség arra, hogy esetleg fölfigyel rájuk egy-egy menedzser vagy csapatvezető. A Forma 1-es pilóták, itt nem az összesről van szó amúgy, de hát egy, mondjuk egy 6-8-10 versenyző simán lement, és akkor hát egyrészt olyan jól érezték ott magukat, hiszen a tétje azért ennek nem volt olyan borzasztó nagy. Nyilván amint valaki egy jó autóversenyző beül a kokpitbe, akkor győzni akar, és a vörös köd leereszkedik az agyára. Feltételezhetően volt egy szép kis akkori mértékkel, mert itt azért még ugye nem dollármilliókról beszélünk, de hát azért akkor se jöttek rosszul a Forma 1-es pilóták, kaptak egy szép pénzösszeget menni, pláne hogyha még jó eredményt is értek el, és volt egy olyan haszna is, hogy kondícióba tartotta őket, tehát nem estek ki egy vagy két hónap erejéig az egész versenyzésnek a ritmusából, hanem formula autóval ugyanúgy végezték a dolgukat, hogyha ilyen őrén akarom mondani, mint ahogy a szezon egyéb szakaszaiban.
Volt ezen kívül másmilyen olyan széria, ami a bajnokságon kívül ment a téli unalom előzésére, vagy csak ez az egy volt?
Hát ilyen szériaszerűen, ahol több futam volt, és ilyen viszonylag hosszabban zajlott, most nem tudnék mit mondani. Hát ugye egy-egy pilóta elindult mindig, de azok már többnyire ilyen visszavonulóban, vagy félig visszavonultak voltak, ugye később, jóval később a Takaron, de hát az egy más történet, és hát ugye volt ez, amit te is emlegettél egyrészt, ez a Race of Champions, ez már a másik futam, tehát amit ilyen zárt körülmények között stadionokban, lezárt területeken tartottak a 2000-es években, illetve ez a Master Karting a párizsi Bercy stadionban, aminek ugye talán a leghíresebb momentum az volt, amikor Senna és Prost utoljára összemérték tudásukat egy go-kartban, talán 93-ban volt, azt hiszem, és ugye hát több ilyen lehetőség nem is volt, mert aztán Senna a következő szezonban meghalt. Ezek ugye igazából ilyen buli versenyek voltak, a Master is például ott magyar nemzetek csapata indultak, de nagyon érdekes volt, hiszen itt nyílt arra lehetőség, hogy az első nyugdíjból visszatérő Michael Schumacher mondjuk a fiatal feltörekvő Sebastian Vettel alakítson csapatot, és Németország színeiben induljon, meg egy csomó ilyen nagyon is kedves momentuma volt ezeknek a Race of Champion versenyeknek, és hát a közönség szerette, mert nagyon közelről, nagyon intenzíven lehetett ezeket megélni. Mentek ezek az autók egy 5-10 kört, ugye nagyon rövid kis pár száz méteres pályáról beszélünk, és ez egy intenzív dolog volt, de hát egy napig tartott, vagy kettőig. Tehát ezt igazából sorozatnak nem lehet nevezni, hanem egy ilyen kicsit már a szórakoztató ipar felé hajló akciónak.
Amit megmondok neked őszintén, én nem is nagyon bánok, mert én fiatalabb koromból én emlékszem rá, hogy ez egy ilyen tök jó ritmusa volt az évnek, hogy vége van a szezonnak, tulajdonképpen a tesztelésen kívül nem történik semmi, csak ugye mindenki mondja a nagy szavakat, és akkor jön a karácsony, és akkor a karácsonynak mindig ez egy ilyen hozzátartozó része volt, hogy vagy a Mastercard, ugye néztük az akkori Eurosporton, vagy ugye utána jött ez a Race of Champions, ami szintén egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kis falatka az éhező Forma 1-es gyomornak, hogy akkor itt van egy kis falatka Forma 1, fogyasszátok, és jó volt látni, tehát én baromira élveztem. A Mastercard, hogyha az emlékeim nem csalnak, ugye az még egy pár évig, még ugye a legendás Senna-Prost összecsapás után még egy pár évig az ment, aztán valamiért az, hát gondolom pénzügyi okok miatt valamiért az megszűnt. A Race of Champions pedig hát a Covid miatt lett, a Covidnak lett az áldozata. De hogyha már itt tartunk, és a 90-es éveknél, találtam egy nagyon érdekes cikket, amiről én nem tudtam, és még ugye ez is indította el a beszélgetésünknek, ez volt tulajdonképpen a motorja, hogy volt egy úgynevezett Indoor Formula 1 trófi, amit még a Bologna Motorsó keretében tartottak meg 1988 és 96 között, ahol tulajdonképpen a kis csapatok vehettek rajta részt, és egy ilyen, hát egy ilyen elég ilyen kis, hát mint a Race of Champions pályavonal vezetését illetően, tehát egy ilyen csiki-csuki, egyes-kettes, nagyjából ilyesmi tempóra voltak képesek, hogy én erről nem tudtam, és igazából ez nekem ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ez erről olvashattam. Volt még ehhez hasonló dolog is? Vagy te például erről te mit tudsz?
Hát igazából ennyit, ugye a Bologna Motorsó, ezek a téli szezonban lezajló nagy autó, meg ilyen motorsport kiállítások, ilyen még ugye a Birmingham is, próbálják mindig földobni valamivel, és hát ez a Bologna ugye azért már elég rég volt, ez 88-tól 96-ig tartott, tehát még egy évtizeden keresztül sem, és való igaz, hogyha végignézzük az akkori győzteseknek a listáját, ugye akkor lehet, hogy már a nevekre sem nagyon tud mindenki visszaemlékezni, hiszen Luis Perez Száláról beszélünk, Morbidelliről, mondjuk Tarquini, meg Herbert és Barrichello, sőt aztán Badoer és Fisichella azért ugye a Forma 1-ből azért eléggé ismerősen csenkhetnek, még akkor is, ha nem mindegyikből lett ennyi szólva világbajnok. De minden ilyen kezdeményezés szerintem, ahol főleg a kis csapatok, meg a kezdőpilótáknak az ösztökélésére hoznak létre, ezek nagyon jó dolgok, hiszen nekik minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy valamiféleképpen kitűnjenek, és lehet, hogy abban a szériában, ahol éppen versenyeznek, ugyan többé-kevésbé jól teljesítenek egy Forma 3-ba, vagy később Forma 2-be, de egy ilyen, még ha csak egy ilyen kis ilyen bóz versenynek is tűnik félig meddig, de erre akkor nagyon intenzíven irányul a figyelem, főleg a helyi sajtó, de hát egy bolonyai vagy birminghami motorsó azért a nemzetközi sajtó számára is egy fontos dolog, és hogyha egy párszor szerepel egy ilyen fiatal titánnak a neve, ez nyilván valamilyen módon segíti az ő pályafutását.
Emlékezzünk csak egy ilyen fiatal titánnak a nevére, amikor egy ilyen újraépített Nürburgringen egy ilyen fiatal titánt beültettek egyforma 190e Evo Mercedesekbe, és akkor a Nürburgringi pályán ez a fiatal titán, akit úgy hívtak, hogy Ayrton Senna, egyszer csak elkalapálta az egész mezőnynek a száját, és hogy ott kapta föl mindenki a fejét, arra, hogy várjál meg, ki ez a gyerek te. És hogy akkor még nem is volt a Forma 1-be, hogyha az emlékeim nem csalnak.
Első szezonja volt, de mivel ugye ez tavasszal volt, tehát valamikor áprilisban, és elég vacak idő is volt ennek megfelelően ott az Eiffel-hegységben. Tehát egy 3-4 futamon volt túl a Senna, és olvastam, hát talán valamelyik Senna Prost könyvben, hogy mivel majdnem egyszerre érkeztek meg a valamelyik közeli reptére, most ezt nem tudom megmondani, a Prostot megkérték a szervezők, hogy szedje össze a Sennát, és vigyel, mert úgyis egy hotelbe alszanak, és hogy azt mondja a Prost ebben a kis rövid visszaemlékezésben, hogy igazából már ugye egy mezőnybe versenyeztek, de hát ő egy szupersztár volt, a Senna meg a kezdő, és hát addig nem is beszélgettek igazán, és itt az autóban, amikor elértek a reptérrel a szállodáig, volt alkalmuk egy kicsit beszélgetni, és hát őt már akkor meglepte, hogy a Senna erre a futamra, ami hát tényleg egy ilyen örömversenyzés volt, és hát biztos kaptak érte egy kis zseppénzt, de hát mindenkinek az volt benne az érdekes, hogy még Danny Hamm 67 világbajnokkal, meg Carlos Reutemann, meg Alan Jones, meg Lauda, tehát ilyen régi nagy nevek, egy-két fiatallal körítve, hát a show-t ugye megrendezték számukra ők meg a nézőknek, hogy úgy ment neki a Sennának a futamnak, mint hogyha a Forma 1-es világbajnoki címről lenne szó, hogy egész úton arról magyarázott neki, hogy készült föl erre a versenyre, amennyire lehetett, kitanulmányozta az autónak a tulajdonságait, és hát teljesen egy ilyen extázisban volt, és hát meg is nyerte, ahogy mondtad, a futamot.
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ez tipikus Senna hozzáállás.
Abszolút. Kapott egy kis ízelítőt a Prosta későbbiekre vonatkozólag.
Hát csak nem vette komolyan.
Nem, azt hittem, hogy ez egy ilyen félőrült szegényként. Ugye, és hát akkor most fölrém lett bennem, ami igazából egy lehet, hogy egy kicsit zárójeles dolog lehet, mert ha emlékszel rá, 2005 és 2009 között talán egy pár évig volt egy olyan széria, szintén ilyen téli időszakban rendezték többnyire, A1 bajnokság, ami Lola autókkal mentek, ilyen Citek motorral, és hát ide meg tényleg minden élő nyugdíjban lévő pilótát összetrombitáltak, de ettől lett szintén baromira érdekes, hogy annyi-annyi év után ilyen legendás arcok, mint a Emerson Fittipaldi, vagy a Nigel Mansell, meg a Ricardo Patrese, meg egy csomóan benne voltak még, szintén ilyen nemzeti csapatokat alkotva, de újból egy pályán voltak már, egy kicsit ilyen megköpcsösödött, megőszült, barázdáltabb arcú figurák, de hát ez nagyon-nagyon jó ötlet volt, de hát ugye mivel sok tétje az egésznek nem volt, ez se lehetett aztán a végtelenségig életben tartani, hát egyszerűen szerintem mennyi idő alatt ez az ötlet ki is fújt.
Hogyha már itt tartunk a Varga betűknél, akkor és a 2000-es éveknél járunk, akkor én úgy emlékszem, hogy Kyalami-ba a dél-afrikai pályán is volt egyszer egy próbálkozás, valami Forma 1, F1 Legends, vagy valami ilyesmi szériának a felállítására, és az első és az egyetlen verseny, azt hiszem talán ez volt, az pont a Mansell nyerte meg, és de ott rajtozált az Emótól kezdve a Patrese-n át, tehát hogy mindenki, és hát nagyon vicces volt, hogy tényleg ilyen meglett apukák, fiatal nagypapák, mindig fölveszik, hogy azt hiszem, ez az IGP-nek volt a része, csak én emlékszem rosszul, vagy hibásan kötöm egy másik szériához, mert hogy valami ilyesminek a felállításán is gondolkoztak, hogy valami F1 Legends, és akkor mit tudom én, tartnak 12 versenyt, és akkor oda csak azok, akik visszavonultak, meg mit tudom én, valami ilyesmi volt, az egy verseny ment, néztem is a tévében, baromira örültem neki, a Mansell utcahoz előnnyel nyerte meg a versenyét, és utána pedig egyszer volt, az soha többet nem lett.
Hát megmondom őszintén, most nekem ez nem ugrik be. Igen, szóval ez kicsit hasonlíthatott akkor ez az A1-hez, mert ennek akkor valahogy olyan keletje volt, hogy visszarángatni valahogy ezeket a régi nagy neveket a versenypályára. Amúgy ilyenek ugye folyamatosan 80-as, hát a Jackie Stewart gyakorlatilag ugye 73-ba visszavonult, de hát örökké ott mozog mai napig is szinte a versenypályák környékén, és amikor még azért hát jóval fiatalabb volt ilyen 40-es, 50-es éveiben, nincs olyan, talán a Ferrari-t leszámítva, olyan csapat, akivel ő nem tesztelt, vagy nem hívták volna meg egy-egy ilyen bemutató vezetésre, mert ugye akkora név volt ő folyamatosan, és akkora reklám ereje volt annak, hogyha beül egy Benettonba, vagy egy ugye a régi csapatával, a Tirellel, de a Lotus-szal, a Brabham-mel, a Renault-val, tehát mindegyikkel van dokumentációja annak, hogyha csak zárt körülmények között is ugyan, de a Jackie Stewart, és hát ez a szenzáció volt, és nyilván próbálták az összes többi pilótát is egy kicsit ilyen módon mozgatni, és amikor összeállt ez az ötlet, hogy akkor egy egész bajnokságot csinálunk a már visszavonult neveknek, amivel be lehet vonni még egyéb kategóriáknak a sztárjait is, hát ez nagyon jól hangzott, és hát ahogy itt az előbb fejtegettük, egy ideig még működött is, csak hát mivel azért ezt, ugye ők egyre idősebbek lettek, ezt így szerintem nem lehetett egy 3-4 évnél tovább financiálisan se így érdeklődést fenntartva működtetni.
Ugye mondtam, hogy nekünk a jelenkor rajongóinak tulajdonképpen kettő dolog maradt így a téli szezonban, amikor végre valami értelmes és érdemi Forma 1-es tevékenység történik. Ez az egyik ugye az autóbemutatók, és a másik az egyre inkább csökkenő számú tesztek. Amit én egyrészt azért sajnálok, mert tehát ahogy mondtam, lehet itt erőlködni, hogy költségeket csökkentsünk, de hogyha a csapatok el akarják költeni a pénzüket, és van is rá pénzük, akkor ők azt a pénzt azt el fogják költeni, csinálhatnak, amit akarnak. Nyilván meg kell őket azért fogni valamilyen szinten, hiszen azért most már azért az értelmetlen kategóriába megy, tehát az értelmetlen mennyiség az a pénz, amit elégetnek ebben a sportágban. Valahol nyilván meg kell őket húzni egy határon belül, hogy megmentsék a csapatokat tulajdonképpen saját maguktól, ugye ezt is szolgálja a jelenlegi költségsapka, aminek örülök, hogy végül is sikerült meghozni, bár azért halkan hozzáteszem, hogy szerintem Covid nélkül ezt nem tudták volna meghúzni, de teljesen mindegy, a Covid ebből a szempontból jótékony hatással volt a Forma 1-re, egy picikét úgy ráébresztett itt azért elég sok mindenkit, hogy gyerekek, itt azért mi halandóak vagyunk, tetszik vagy nem tetszik, ez az egész dolog, tehát hogy itt azért maga a sportág is azért pikpak be tud dőlni, és akkor ennyi volt. Na mindegy, hagyjuk. És ugye én a teszteket sajnálom, mert nekem még volt szerencsém, és volt lehetőségem arra, hogy kilátogassak téli tesztekre. Az egyik legnagyobb dzsembori. Barcelonában voltam kint kettő teszten is, az egyik legjobb. Az egy dolog, hogy az embernek oda kell jutnia, De maga a bejutás költsége az ilyen, szerintem 10 vagy 12, 10 euró volt, amikor...
10 euró napi egy.
Várjál, nem úgy volt. 10 euró volt, amikor nem volt az Alonso, amikor az Alonso aznap tesztett, akkor 12 euró volt, akkor azért éhesebbek voltak egy kicsikét. De hát 12 euró
is... Szegény Alonso 2 eurót ér ezek szerint.
Igen, Alonso nekik az... Nálam mindig 2 euró ez a pilóta, és szenzációs abban a szempontból, hogy minden lelátó meg van nyitva, odaülsz, és annyit ülsz, és annyiszor, ahányszor akarsz, tehát tényleg be tudsz járni egy pályát, Alonso-mentes napokon még tömeg sincsen, nyugalomba tudsz jó fotókat készíteni, tényleg jól meg tudod figyelni az autókat, szóval szerintem zseniális, én sajnálom, hogy erre már csak 3 nap áll lehetőségre, és az idén ez leadásul nem is itt lesz megtartva, hanem Bahrainban a legutolsó információk szerint, bár azért még várjuk ki, mert azért a Covid azért még biztos, hogy egy párszor át fogja írni itt a terveket. És ugye a másik dolog, ami nekünk Forma 1-es rajongóknak jut, és egy picikét eszünkbe jutatja, hogy a Forma 1 él és életben van, az ugye most a héten elkezdődött autóbemutató. És innen jönne a kérdésem, hogy mikorra dotálható az, hogy a csapatok ilyen ünnepélyes keretek között mutatják be az autókat. Ez dotálható attól az időtől, amikor egyre több szponzor fektetett bele pénzt a csapatokba, és ezáltal a csapatoknak effektíve ez egy kötelező gesztus a szponzor felé nézve, hogy akkor ünnepélyes keretek között bemutatja a következő évi autóját, hiszen mondjuk a 70-es években már azért ugye voltak csapatok, minden csapatnak volt főszponzora, főleg ugye a dohánygyártó cégeknél, de ugye mondtad, a 70-es években még azért az új autók nem is debütáltak a szezon elején, hanem csak a szezon közben. Mikor a dotálható az, hogy minden csapat rendszeresen azt mondta, hogy okay, tartunk egy hivatalos bemutatót mindenféle show keretében, stb.
Ez teljesen összefügg, ugye, nagyon jól mondtad, a szponzoroknak a megjelenésével, mert korábbról alig-alig van olyan fénykép, hogy mondjuk az 50-es, 60-as években abból nagy cécot csináltak volna, hogy kigördült egy új autó a gyár kapuján, ugye gyárak se voltak, nagyon a Ferrarit leszámítva, tehát ilyen mindenféle kisebb üzemtelepeken vagy fészerekbe készültek a kocsik. A Ferrari-nál nyilván már az öreg már akkor is egy figura volt, és hát hogyha ő megjelent egy új autónak az első tesztjén, akkor ugye az egy esemény volt, meg elkészültek a kötelező fényképek, de való igaz, hogy amire én így ilyen bemutató szintjén visszatudok most emlékezni, az a Marlboro, John Player speciál, ugye a Lotus, korábban BRM, később ugye a McLaren bemutatók voltak, tehát olyan már van azért 1972-ből, 73-ból, hogy amikor elkészült a Le Castellet pálya, és ott ugye az általában jó idő van, ott a francia azurparton, téli hónapokban, és ugye hatalmas nagy cigarettás dobozból gurul ki a BRM, és már ott állnak a görlök, talpig ugye Marlboro szerelésbe, és akkor az már egy ilyen nagy event volt, ahova nyilván meg voltak hívva a sajtóképviselői, ott voltak a pilóták, tehát az már egy olyan típusú üzemnek a kezdete volt, amit a későbbiekből ismerünk, ugyanez a Lotus, a John Player speciála, és akkor szép lassan gyakorlatilag ez úgy divattá lett, de igazából ennek a csúcspontja én szerintem a 90-es évek voltak, amikor viszont már az egy hajmeresztő pénzkidobás volt, és egy olyan teljesen felesleges rivalizálás a csapatok részéről egymás között, mint aztán a motorhomok kapcsán is begyűrűzött a forma, hogy kinek van még csillagok, még nagyobb. Tehát ez ugyanez volt, hogy kiket egyáltalán hol rendezem az autó bemutató. Tehát ugye talán a legkirívóbb volt a Jordan csapat, akik az ugye sose voltak a number one a Forma 1, vagy nem tartoztak igazán az elithez, de valahogy az Eddie Jordan az egy megszimatolta ennek a hírértékét, kibérelték a Royal Albert Hallt, ugye az már önmagában egy olyan helyszín, ami elég noblis, meghívták a Spice Girls nevű együttest, és hát olyan bulikat rendeztek ott a néhány éven keresztül, amik önmagába ugye elvittek, nem tudom én, több százezer dollárt, amit simán lehetett volna az autó fejlesztésére, vagy mindenféle egyéb költségeknek a fedezésére fordítani, de valahogy akkor a korszellem ezt kikövetelt. Tehát én magam is voltam egy-két olyan rendezvénye, ami enyhén szólva túlzás volt. Tehát a Ferrari általában otthon tartott a Fiorano-ban, illetve a gyárban. Azok is ugye meg volt adva a módja, de ott eleve adott volt a környezet, tehát ott azt nem kellett nagyon kiokoskodni. De aztán a Benetton például, ugye nem tudom, mennyire emlékszel rá, akkor már figyelte a Forma 1-et, hogy tartott Barcelonába egyszer egy nagy autó bemutatót, ami mi ott voltunk két-három kollégámmal, ugye Velencei Szent Márk tér. Tehát azt is ugye megszervezni, lezárni mindent, kibérelni, oda fuvarozni az autót, a több száz újságírót, VIP vendéget, egyik szigetről a másikra mentünk Vaporettóval, mert másutt volt a sajtótájékoztató, másutt a fogadás, a reptéren már ilyen Benettonba öltöztetett hölgyek sorfala várta az embert. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, milyen indítatásból, vagy a korszellembe benne volt ez a félig meddig dekadens topzódás, amikor nem számított semmi. Az volt a lényeg, hogy mutasd magad. Aztán lehet, hogy a 5 nap múlva a herezi vagy barcelonai teszten a kocsi az egyáltalán nem buzsikált, de akkor is kivágták a rezet és megmutatták, hogy milyen az, amikor a Benetton, vagy a McLaren, vagy a Jordan leszi a névjegyét.
Épp ezt akartam neked mondani, hogy amire én emlékszem, teljesen értelmetlen és megalomán bemutatók, többek között gyorsan hirtelen, amik így beugrottak a fejembe. Ez a Benettonnak volt ez a talán 2001-es autó bemutatója, nem,
2001-ben volt Velencében.
A Velenceit akarom, csak hogy az 2001, így van. Ez ugye úgy nézett, hogy a Szent Márk tér kellős közepére raktak egy marha nagy akváriumot, melyet egy lifttel leeresztettek, egy lifttel leeresztettek az akváriumot, és az akvárium mögött úgy effektív, hogy a vízvárosa, a víz mögül felcsillant a 2001-es Benetton, ami ráadásul, ahogy mondtad, akkorát bukott abban az évben, mint Rottenmiller, tehát hogy örültek neki, hogy egyáltalán pontot tudtak belőle szerezni. A Spice Girls-ös bulival kapcsolatban engedd meg, hogy kijavítsalak. Ez a McLarennek volt egy 97-es bemutatója, amikor ugye a Marlboro elköszönt, és ugye jött helyette a West, és akkor meghívták a Spice Girls csajukat, ott bóckodtak, ugráltak meg minden, szegény Mika Häkkinennek az arcára még emlékszem is, hogy hát úgy egyrészt nem értette, hogy ezek micsodák, meg másrészt nyilván ugye, mivel hímnevű a nagyon mutatós hölgyek irányában mutatott érdeklődésén is azért le lehetett olvasni a tekintetéről. Voltak például a McLarennek eszembe jutottak olyan értelmetlen bemutatói, talán a 2000, Jenson Button, az biztos, hogy Jenson Button és Lewis Hamilton páros már megvolt, és akkor Berlinben valami térem, abból állt az autó bemutató, hogy ilyen makettekből hordták össze különböző szerelők, meg gyerekek, meg mit tudom én, lehetett pályázni, hogy akkor vegyél te is részt benne, kisorsodtak, és akkor mit tudom én, Jutta ment, és akkor ő vitte a bal hátsó kereket, Johnny vitte a jobb első kereket, és akkor ilyen puzzle darabokként szerelték össze, és akkor mondtak, hogy kérem szépen, ez az új autó, kérem szépen, de ha McLaren is nagyon-nagyon megalomán, ami az emlékeim, az emlékeimben benne van. 2007-et írunk, Fernando Alonso csatlakozik a Vodafone-nal egyetembe a McLarenhez. Valenciában, Valenciának a művésznegyede amúgy is gyönyörű szép épületekkel van tele, ott szépen ott kibéreltek valamilyen épületet, annak a belsejében megtartották a bemutatót, majd utána pedig szépen a lezárt város részen belül kialakított versenypályán kimentek, és autókázott. Igen, azért viszont irigykedem, akkor például ilyenek jutnak még az eszembe, hogy ha már Jordant említetted, ugye ő volt, amikor már nagyon-nagyon a végét járta a csapat, akkor ugye nyilván akkor ő neki minden centért is, hát alapból ebben a szakmában minden centért le kell hajolni, akkor ugye neki volt egy autóbemutatója Vöröstéren, néztek rá, úgy pislogtak, hogy miért, mert ugye akkor volt egy szponzora, ugye talán valami orosz játékok kapcsán, most ez orosz nagydíj, vagy orosz EB, vagy orosz olimpia, már nem tudom mi volt ott, és még egy dolog jut eszembe a teljesen ilyen agyament, a túltolt autó bemutatókból, BMW Sauber, második vagy harmadik év, autó bemutató előtt pedig tartottak egy hivatalos kollekció bemutatót, és akkor még azt hiszem, talán még rávették az akkori pilótákat is, hogy akkor éppen vegyék fel a hivatalos kollekcióból, mit tudom én, valamelyik ruhadarabot, és akkor azzal menjenek végig a kifutó, majd menjenek vissza, majd vegyék vissza a versenyző overallt, és akkor utána pedig akkor mutassák be az autót. Szóval én azt mondom egyébként, hogy ezek abszolút részei a Forma 1-nek, így a farokméregetés szintjén, ugye, ami ugye utána sokkal költségesebb lett, amikor ugye kitalálták ezeket a 3 emeletes, meg 4 emeletes motorhomokat, lifttel a belsejébe, tehát hogy ilyen, de hát ez a Forma 1, ez a Forma 1, hogy miért lett ilyen a Forma 1, az is egy jó kérdés, talán lehet, hogy azért, mert valahol talán a Bernie is oda akarta pozícionálni.
Ezt akartam mondani, hogy ez voltak éppen egy majdnem, hogy irányított, illetve ha nem is feladatként kiadott, de nagyon is szugerált irány volt, hiszen Ecclestonnak az volt a nagy víziója, hogy a Forma 1 lesz az összes sport közül a legelitebb, és annak a részévé lenni, vagy az, hogy te betehesd a lábadat akár nézőként, de pláne valami vendégként a pedokba, az valami olyan kegy és olyan vágyott dolog legyen, mint hogyha a mennyországban Jézus Krisztus elé engednének be. És ez sófolta az árakkal, a kiváltságokkal, és mindazzal a csillogással, hiszen a verseny hétvégéken is egyre inkább arra törekedtek a csapatok, és ez is teljesen biztos, hogy egyfajta Ecclestone sugallat volt, hogy minél több VIP vendéget hívjanak meg. Hiszen az is a 90-es években kezdődött, inkább már a második felé, vagy elkezdtek nyüzsögni a különböző hírességek, sportolók, a Maradonától kezdve, a Placido Domingo keresztül, a Naomi Campbellig, akik így jöttek, mentek, fotózkodtak, igazából semmi dolguk nem volt ott. Egyszerűen, ugye ez egy ilyen tipikus win-win szituáció lett aztán, hogy mindenki jól járt, ő megfürdőzött a Forma 1 világában, és fotózkodhatott az adott csapatnak a sztárjaival, vagy magával Ecclestonnal. A Forma 1-nek meg jó volt, hogy hiszen mindenki a mi társaságunkat keresi, ide akar bejutni, és lám-lám, hát most nagy kegyesen ideengedtük egy ilyen VIP passzal az illető Roberto Carlost, vagy nem tudom, csodát, akiket én is személyesen láttam, hogy Sylvester Stallone-nél többször lehetett ugye a Hungaroringen is találkozni, amikor még a Forma 1-es filmjét akarta megvalósítani, és az Andy Vajna hozta, ott álltak a Stuart Boxba, és magyarázta neki a Stuart, a Barrichello, a Tutit. És ugye ez egy ilyen laza haveri környezet volt aztán mindenkinek a számára, hiszen tudta, hogy voltak épp a saját közegében van a híres ember is, mert itt mindenki híres, kicsit még vissza is vett talán az arcból, és így előadták ezt a haverkodunk mi VIP-kit egymással, és ez mindenki jó.
Azért, ha jobban belegondolsz, elit pozícióba való helyezés, és az, hogy itt nagyon-nagyon sok pénz van, és mi nagyon-nagyon sok pénzt költünk, mert itt van pénz lóvéra is, azért ez volt egy időszaka a Forma 1-nek, amikor ez szerintem kiválóan működött is. Tehát ez ilyen 96-7-től én úgy gondolom, hogy a 2010-es évekig ez szerintem ez parádésan működött.
Tehát Teljesen, teljesen, és hát nagyon fel is tornázta valóban a Forma 1 imidzsét, azt kell mondjam, hogy ez a megfontolás, ami mögötte volt, ez teljesen bejött, csak baromi drága lett egy idő után, és főleg hát a kis csapatok is, de már a nagy csapatok is úgy voltak vele, hogy hát gyerekek, amikor itt épp, hogy elkészült az új autó, és mindenféle egyáltalán az, hogy az első futamra legyen kellő mennyiségű hátsó szárny, meg futómű, meg nem tudom mi, hát inkább azokra küldtenénk ezt a $1,5 millió nem egy autó bemutatóra.
Én azt hiszem, hogy a pénz szűke, mert lehet így fogalmazni igazából, hogy a pénz szűke.
Voltak épp, igen, akkor, kis spórolás.
Igen, hát akkor, én azt mondom, ez a korszak, ez akkor kezdődött meg, amikor tulajdonképpen először az Európai Unióban, majd pedig világszerte belépett a dohányreklámtilalom. És onnantól, hát kinek van pénze? Hát honnan abszolút tudtak találni még olyan szponzorokat, akik ezt tudták, mai napig nem nagyon tudnak találni olyan szponzorokat, akik a költségeket olyan mértékben tudják, tehát olyan pénzösszeggel szponzorálnak téged, amivel neked a költségeid jelentősen megtérülnek.
Hát abszolút így van. Tehát ott szinte számolatlanul. Tehát a Marlboro meg az összes többi nagy cigaretta márka az döntötte a pénzt a Forma 1-be, és nyilván meg is térült nekik. Tehát azért voltak erre képesek, és szívesen áldoztak rá. Hát ugye a Marlborónak egy külön világbajnoki csapata volt, amit legalábbis így nevezték el, hogy a Marlboro World Championship Team, amiben egy csomó pilóta benne volt, nem feltétlenül mind ugye McLaren vagy Ferrari pilóta, sőt egyáltalán nem, sokkal több mindenféle egyéb volt, akik a csapatot sokszor nem is szponzorálták, csak az adott versenyzőt, és csak az overallján vagy a sisakján volt rajta, de elmondhatta maga, és ezeket az embereket ő nagyon jól tudta aztán mozgatni különböző rendezvényein. Én találtam egy olyan képet, és mai napig nem tudtam kinyomozni, hogy az mi volt, hogy 1973-ban frissen készült azon a hipermodern, és még ma is nagyon jó kinéző Pozsonyi hídon, talán előtted van, ahogy az kinéz, ami átmegy a Dunán. Egy ilyen felemás híd, az egyik felén van egy hatalmas oszlop, a tetején egy ilyen UFO-szerű építmény, ahol étterem, meg nem tudom, mindenféle boltok vannak, és ezen a hídon megy át egy Marlboro felfestésű BRM, és hát próbáltam a mindenféle ismerőseim, kollégáim révén kinyomozni, hogy ez mi lehetett. Mindenki azt mondta, hogy nyilván egy ilyen szponzorakció, de azért meglehetősen különös, hogy a szocialista blogban, pont Csehszlovákiában, ugye 5 évvel a cirkusz után, egy Forma 1-es autó furikázik ezen a hídon. De minden részt megkerestek, hiszen már a 80-as években még bőven a magyar nagydíj gondolata előtt is már jöttek a Marlboros fiúk egy-egy ilyen körútra Kelet-Európában, a Varsóba, Prágába, Budapestre. 81-ben, 82-ben, 83-ban már Lauda, Watson, Rosberg, James Hunt, mint régi nagy matadorjuk, elvállalták nyilván, hát érdekük fűződött hozzá, meg félig meddig szerződésbeli kötelezettségük volt, de hogy terjeszkedtek, és hát itt is, hogy megnézed a 70-es, 80-as évekbeli magyar filmeket, egy menő figura, az biztos, hogy Marlboro szív.
Ne hülyeskedjél már, hát
egy is. Cserha,
kemény dobozos Marlboro. Na, az volt a nagyon menő.
Hát én azt saját szememmel láttam, Flavio Briatore, amikor már rég a Kemmel szponzorálta a Benetton, dugdosta át a Kemmel dobozba a Marlboro Civicetter. Ennyit a márkatűségről.
Jó, hát mondjuk azért Flavio Briatore azért a nagy mágus. Na, maradjunk ennyiben.
És ő több mindent megengedhetett magának.
Ezért is van még szabadlábon, úgyhogy
hát, igen,
a világ 8. csodája.
Ja.
Mindegy, csak Flavio-ra gyorsan egy Varga betűvel kitérve. Ugye miután Nico Rosberg visszavonult, akkor ugye felcsapott a youtubernek, és csinált mindenféle ilyen podcast videókat, és egyszer a Flavióhoz látogatott el, és hát ugye nyilván ugye én Flavio Briatore-nak a munkásságát azt ugye a Form 1-es pályánban tudom elképzelni, nem nagyon tudom, hogy a pályán kívül mi volt vele, és akkor beült a Rosberg az éppen akkor szponzoráció miatt kapott autóját, hogy akkor ezt is próbálja majd ki, beült abba a hiper-szuper autóba, és Monakóban, ugye mivel ő is monakói lakos, elgurult Monakóba, ahol Briatore is lakott. Na most ugye Monakóban mindenki toronyházakban lakik. mert ugye egy kis alapterületű mini államról van szó, ugye terjeszkedni nem tud csak fölfele, úgyhogy a Rosbergtől kezdve a Hamiltonon át az összes, de még az összes Forma 1-es versenyző, volt versenyző, csapatvezető, mindenki egy lakás tulajdonosa vagy bérlője, ami esetleg jó, rosszabb esetben csak egyszintű lakás, vagy jobb esetben kétszintes lakás. Beült az autóba, elgurult a Flavio Briatorehez, akinek Monakóban, nem Monakó város szélében, hanem Monakó szívében van egy villája. Na most én úgy tudom, hogy Monakóban épület, tehát háza, amiben lakik, az Briatoren kívül egy embernek van, és az pedig az uralkodó. Tehát ennyit Flavio Briatoréról, hogy azért mennyire nagy spiller az öreg. Visszatérve még a Forma 1-re, beszéltünk a Forma 1-es múltról. Mi lehet vajon a Forma 1-nek a jövője a téli dolgokat nézve? Mert amit itt látok itt a Liberty részéről, kezdeményezéseket, az nagyjából kimerül abba, hogy nyilván lecsökkenteni a teszteknek a számát. Most már én azt mondom azért, ez a 3, ez meg értelmetlenül kevés.
Hát, nem sok. Igen,
egyáltalán nem sok. Amit óriási nagy hibának tartok, az az, hogy legalább szezon közben kettő alkalmat kéne biztosítani a csapatoknak, hogy legyen lehetőségük tesztelni, hogy kipróbáljanak valamit, mert itt tulajdonképpen azon a 3 napon megint el fog dőlni a világbajnokság. Tehát hogy ott megint, hogyha valaki valamit elszúr, akkor szevasz van az egész szezonjának. Szezon közben tesztelés nélkül összehozni a dolgokat, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szép kihívás. Nem is nagyon sikerül úgy nagyjából úgy senkinek se radikálisan csökkenteni a hátrányát mondjuk az élmenőkhöz képest. Aki meg nagyon elő van, az nagyon elő is fog maradni. Tehát igazából nagyon sok változás nem történhet. Ugye marad a 3 napos teszt. Amit én láttam törekvést a Liberty részéről, az az, hogy valahogy ezeket az értelmetlen autóbemutatókat is valahogy egy picikét ők vissza akarják fogni. Volt kezdeményezés arról, hogy ahol éppen a tesztet tartják, és ugye általában azért Barcelona szokott lenni, hogy akkor tartanak a tesztnapot, és akkor a Ramblán kitolják az autókat. Ez csak tervszinten ment, vagy ebből lett volna kicsikét több is, csak közbeszólt a Covid. Mit tudunk erről?
Hát ezt nem tudom, hogy mennyire volt komoly, mert ugye amin én az utóbbi 10 évben elég sok barcelonai teszten ott voltam, általában úgy szokott zajlani, hogy kitolják a garázs elé a ponyvával letakart kocsit, ott tolunk 200 fotós, előjön a 2 pilóta, lecibálják a rongyot a kocsiról, csinálnak pár fotót, és ennyi. Tehát igazából én ilyen komoly autóbemutatón, tényleg a 2000-es évek közepje második fele óta nem voltam, és nem is nagyon rendeznek, főleg amióta ugye aztán ugye ilyen online-ra átállt, most nem is feltétlenül a betegség vagy a járvány miatt, hanem egyszerűen rájöttek, hogy fene se fog meghívni ide több száz embert ide utaztatni, altatni, meg etetni. Nyilván egy nagyon szűk kört, a legfontosabb szponzorokat, meg barátokat persze meghívják, kapsz egy linket, aztán nézd meg. Majdnem olyan, mintha ott lennél, és oda se kell utazni.
Hát én megmondom neked őszintén, ugye egyelőre most, amikor rögzítjük a beszélgetést, még csak a McLarennek a bemutatóján vagyunk túl, de nekem kimondottan egy jó esti mese volt, mert ugye este 8-kor volt a bemutatója a YouTube-on, hogy akkor szépen bekapcsolom a tévét, megkeresem a YouTube-ot, rácsatlakozok az adott linkre, ott megnézem este vacsora után, egy nagyszerű élmény volt, végre történik valami, végre nem valami avit régi Forma 1-es dolog, hanem valami új dolog. Az már csak részletkérdés, hogy az új autót azt szinte alig mutatták be, hosszú volt előtte, úgymond a bevezető rész, de úgy jó volt, tehát úgy jól esett. Mondjuk, hogyha ilyen rendszeres online közvetítések lennének, az szerintem azzal lehetne a leginkább közelebb hozni a rajongókhoz szerintem a Forma 1-et, és ugye erre most azért állandó törekvések vannak, nem is mondom, ugye most, állandó törekvések vannak. Szerintem ezzel lehet igazán test közelbe hozni, és a McLaren nagyon ügyesen csinálta azt, hogy azt mondta, hogy oké, gyerekek, van egy versenyünk, regisztráljátok, nyerjetek, és akkor mit tudom én, 50-en, vagy nem tudom mennyien voltak ott, akik meg úgy ki voltak oda vetítve az óriás kivetítőre, és akkor ott mindenki boldog volt, a rajongók is boldogok voltak, a csapat is boldog volt, mert akkor volt valami aktivitásuk, és akkor tök jó. Én viszont azt látom, hogy a mai aktivitásunknak szerintem lassan a végére értünk, hiszen itt a téli uborka, szezont már mindent kibeszéltünk róla. Nem hiszem, hogy szeretnénk arra feleslegesen időt pazarolni, hogy a téli uborka szezonnak milyen meglepő fordulatai voltak, hogy miről beszéltek olyan sokat, bár hozzáteszem, hogy például Lewis Hamilton szerződés hosszabbításáról szerintem előtte a büdös életben nem beszéltem még soha semmiről sem. És már tényleg már a könyökömön jött, hogy az 1312. cikk jelent meg a hírfolyamomban, hogy Lewis Hamilton hosszabbít, nem hosszabbít, ennyi ideig hosszabbít, annyi ideig hosszabbít, de megvan, megszületett, úgyhogy ügyesen csinálta ezt a Merci szerintem, a tinta már rég megszáradt azon a papíron, csak valahogy ugye beszédbe kell maradni. Az uborka szezon alatt is, és a Mercedes-ebben különösen ügyes, bár hogyha már gumicsontoknál tartunk, és Mercedes, éppen most olvasom, hogy hát a Mercedesnél aggódnak, mert gondok vannak az új motornál, motorral kapcsolatban.
Ezt mindent élene játszák.
Így van. Úgyhogy a márciusi szezon kezdőig addig lehet majd remegni, hogy jaj, vajon mi van a Mercedes motorjával, vagy éppen lehet remegni, vagy lehet örülni, hogy jaj, de jó, végre van valami a Mercedes motorjával, és akkor valami változás történik az élmezőnyben, szerintem nem, a Mercedes ugyanúgy szivat mindenkit, mint ahogy ezt évek alatt meg szokta tenni. Úgyhogy elértünk a mai szágúdó cirkusznak a végére. Karesz, én nagyon szépen köszönöm neked az idődet, és azt, hogy ilyen rengeteg tudásanyaggal megörvendeztettél minket, sok érdekes információt, ahogy megszokhattuk ezt tőled, kaptunk tőled. A korábbi Méhes Károllyal folytatott beszélgetéseket és más vendégeinkkel folytatott beszélgetéseket egyébként vissza lehet hallgatni a legnépszerűbb podcast csatornákon, és ez névlegesen nem más, mint a Spotify, a Deezer, a Google Podcast, az Apple Podcast, illetőleg a GP-soknak a honlapján a rádió műsor menüpontra, hogyha rákattintotok, ott az összes beszélgetéseket vissza lehet hallgatni, mely szágúdó cirkusz beszélgetéseink most már lassan megünneplik majd az egyéves évfordulót, mert valamikor talán májusban kezdtünk el egymással beszélgetni, mert úgy éreztük, hogy ha nem történik semmi a Forma 1-ben, akkor történjen már valami, amiről mi tudunk beszélni. Úgyhogy lehet visszahallgatni minket, és tessék a követés gombra rákattintani, hogy ezek után semmelyik adásunkról ne maradjatok le a jövőben. Méhes Károlynak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy megosztott velünk ilyen nagyszerű információkat. Köszönöm, Kareszti, pedig legyetek jók, és vigyázzatok magatokra.
Minden jót.
Szevasztok. És ennyi volt már a szágúdó cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Mex Rádióban. Mex Rádió! Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Mex Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Mex Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!